Kedves hallgatóink, üdvözlünk mindenkit, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ez a szószátjár szokásos hallgatói kérdésekre válaszoló fajtája, illetve egy dolgot azért meg kell említeni, hogy december 6-a van, Mikulás napja, és azért erről egy pár szót talán beszélhetnénk, hogy mi is ez a Mikulás. A történetet nyilván mindenki ismeri, Szent Miklós püspökre emlékezünk, de miért hívjuk Mikulásnak? Miért nem Szent Miklósnak?
Hát ez érdekes, ugye ez a szlovák formája a Miklós névnek, a Mikulás. A szlovák nyelvben ez nem is becenév, hanem egyszerűen ez a férfi név. Ugye úgy hívták a miniszterelnököt, Mikulás Dzurinda. Tehát ez még csak nem is becézett, egy rendes férfi név. Hogy miért lett Magyarországon, vagy hát a magyar nyelvben ennek a télapónak a neve, azt nem tudom. Valami játékos lehetett benne, vagy talán a szlovákság körében hamarabb kezdték ezt tartani, vagy ünnepelni. Kétségtelenül a szlávság körében ennek nagy hagyománya van, ugye télapónak, vagy fagyapónak hívják oroszul Djed Moroz.
És szerinted az ugyanaz?
Hát...
Én azt hallottam, hogy ez két mitikus személy, illetve az egyik egy igazi személy, a másik egy mitikus személy, hogy az összekeverésükből származik.
Hát mert... igen, szinkrétizmusnak hívja a vallástörténet, ugye mikor különböző hagyományok hát, egybe kapcsolódnak, ahogy mondjuk a karácsony is, ugye hát egyfelől Jézus születése, másfelől hát a tél legsötétebb napja, mely után már egyre világosabb, egyre hosszabb napok jönnek, a fény visszatérése.
Igen, a keveredést azt az is mutatja nagyon jól, hogy tudjuk, hogy például angol szász országokban a Mikulás nem is december 6-án jön, hanem
karácsonykor,
amikor eredetileg a karácsonyapó vagy az télapó jött igen. régebben.
Igen,
tehát a kettő
igen.
szerintem így összecsúszott.
Igen, igen, érdekes. És angolul meg ugye Santa Claus-nak hívják, de abból az első rész, a Santa, az olyan, mintha olaszul vagy spanyolul volna.
És nőnemben.
És nőnemben, teljesen különös. Igen.
Pedig az nyilván a Szent Nikolászból lett valahogy igen. félreértve, vagy ilyesmi.
Igen, a gyerekeknek talán könnyebb volt kimondani.
Én azt olvastam különben, hogy a protestantizmus, sőt, talán maga Luther javasolta, hogy ennek a szentnek az emléknapját, ők amúgy se rajongtak a szentek emléknapjaiért, hogy ezt a bizonyos Szent Miklósra való emlékezést ezt tolják el későbbre, karácsony idejére, mert addig szigorúan december 6-án volt, és ez tulajdonképpen egy protestáns újítás volt, hogy karácsonykor van a Mikulás, hogy a karácsonykor jön a Mikulás is, de egybeesett valami másik hagyományal, ami a télapó vagy karácsonyapónak az eljövetele volt.
Tehát a gyerekek megajándékozása egy titokzatos személyiség által.
Igen, hát és van két ország, ahol érdekes módon tovább, Hollandia és Belgium, ott továbbra is december 6-án van a nagy ajándékozás, legalábbis a gyerekek. Nagyon megoszlanak a hagyományok, de az Belgiumban mindenképpen, és Hollandiában is nagy részt igaz, hogy a gyerekek december 6-án kapnak ajándékot, az a nagy ajándékozós nap, Sinterklaas, úgy hívják természetesen ugyanez a szó, és a karácsonyt azt egyfajta ilyen amerikai importnak tekint, vagy kicsit nekik olyan, mint nekünk a Valentin nap, hogy azt úgy behozták a kereskedők, de valójában az nem is az igazi ünnep, nagyon érdekes.
Igen.
Jó. Amúgy még abban is van különbség, de ez már nem nyelvi kérdés, hogy honnan jön a Mikulás, kivel jön a Mikulás, ugye? Mert a mi hagyományaink szerint északról jön, ahogy a télapó, vagy a karácsonyapó, tehát az keveredik bele.
Igen.
Holott ugye ő dél-európai
igen, volt. Igen, görög volt, ugye?
Hát a mai Törökországban, de görög volt, igen, Mira.
Igen.
Püspöke
igen.
volt. Érdekes módon a holland hagyományokban a Sinterklaas a Spanyolországból jön.
Tényleg?
Igen. És lóval jön egyébként, nem rész semmiféle.
Hát ilyen,
igen, nyilván.
Igen, igen.
És ilyen kis szerecsen gyerekek kísérik, nem pedig tündérkék vagy nem tudom, krampuszok, hanem szerecsen gyerekek.
Nagyon érdekes. Hát igen, az angol hát szokás szerint egyértelműen rénszarvasok vontatják a szán.
És valami tündérfélék jönnek vele, ugye?
Igen, igen.
Jó. De nyelvileg ez más érdekességet nem tartalmaz. Van egy olyan adósságunk, amire én nagyon szégyellem magam, a közösségi oldalunkon volt egy hallgatónk, aki egy nagyon jó megfejtést adott arra házi feladatra, hogy olyan igék, aminek két különböző múltidejük van két különböző jelentésben.
Igen.
És én elkerült a figyelmemet, egyszerűen nem vettem észre.
Ki volt az?
Hanák Dávid, aki már korábban is mondott nagyon jókat, vagy írt nagyon jókat. Azt is írja, hogy annyit dicsértek a műsorban, hogy belepirult. De azt a viszont ezt az észrevételét, ezt egyszerűen nem vettem észre. Tehát azt mondja, a támadt támadott kétféle múlt idejéhez, ugye itt arról van szó, hogy a kétféle múlt idő két jelentést is eltársul, mert szél támadt, kerekedett, stb., és szemben azzal, hogy rátámadott valakire.
Igen.
A másodikat lehet úgy is mondani, rátámadt, de létezik a támadott is. Talált egy analógiát, a ragad igét. Tapad értelemben kizárólag té a múlt ideje, míg kap, fog értelemben mindig ott. A gondolat megragadt a fejemben, a bélyek felragadt a borítékra, a hangulat átragadt a közönségre. Én teszem hozzá, hogy itt igekötős példákat sorol, de igekötő nélkül is így van, hogy ragadt a bélyeg.
Igen.
Nem pedig ragadott, de például engem már magával ragadott, a farkas elragadott egy bárányt a nyájból, az előadó kiragadott egy példát.
Tényleg.
Tehát ez teljesen jól illik, ez teljesen jó válasz. Ami keresgélten feltűnt, hogy ennél valamivel gyakoribb, hogy a befejezett melléknévi igenévi alak különbözik az egyszerű múltidőtől egyes szavaknál. Mondta ezt úgy, hogy nem hallottam még, később a műsorban beszéltünk erről, de igen, ő ezt akkor igen írta még, amikor nem. Pedig általában ez a kettő is megegyezik. Ilyen szó például a halad, az áll és a száll is. A menet túlhaladt az erdőn, de az eszme túlhaladott.
Így van.
Az autó állt, de a víz állott. Hát erről beszéltünk, de ezt... Nos, ez nagyon érdekes, mert ugye az áll is olyan ige, aminek nem szokott tárgya lenni, tehát ezért ez a befejezett melléknév ige nevesen nagyon szokott lenni.
Igen.
És ezért csak abban az értelemben használjuk, tulajdonképpen nem is igenévként, hanem ez már melléknév, hogy valami már túl sokat állt, és megpunnyat, vagy poshat, vagy nem tudom. Igen. Tehát ez tulajdonképpen nem biztos, hogy igen évi alak. Viszont a vendég megszállt, az őrült viszont megszállott, ezt a példát is hozza még.
Ez is nagyon jó, de hát tulajdonképpen a megszállott is már melléknév. Mert igen, én nem mondanám azt, hogy egy démon által megszállott ember.
Így van, vagy az ellenség által megszállt területek. Igen, tehát ez igen, nem egészen igen stimmel, amit mond, illetve igen, annyiban nem stimmel, hogy talán a melléknevet írt volna, és nem melléknév igen nevet, mert igen, ezek már melléknevek. Igen. És még hozzáteszem, hogy a múltkori műsor óta Nagy Sebestyén nevű hallgatónk szintén írt egy levelet, és szintén a ragad példát találta meg, ami
ugyanazt mondja,
hogy ami tapad értelemben simaté, megfog értelemben pedig ott ragadott igen, a múlt idő.
Igen.
Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, nagyon jó, hogy megtalálták, nem jutott nekünk eszünkbe ez a példa. De gyanakszom, hogyha többet nem találtak, akkor lehet, hogy nincs is több példa ilyen igékre.
Köszönjük a figyelmüket.
Nagyon jó. És akkor szerintem térjünk rá egyéb kérdéseinkre.
Halljuk.
Itt van például Nyikos Katalin kérdése. Mi a magyarázata annak, hogyha valamit kedveskedve, becézgetve rövidítünk, akkor íre végződő formába hozzuk? Keresztneveknél például János Jani, közneveknél Paradicsom, Pari, Uborka, Ubi. A kérdést én többféleképpen tudom értelmezni. Mert olyan, mintha azt kérdezné, hogy miért használjuk a becéző, amit neveknél becéző alaknak tekintünk, János Jani, azt főneveknél, közneveknél egyszerű rövidítésnek használjuk. Mert az Ubi az nem azt jelenti, hogy uborkácska, vagy ilyen ez nem kedveskedő alak, hanem csak rövidített alak. De a másik értelmezése, ugye azt kérdezem, mi a magyarázata, hogy ő esetleg a története iránt érdeklődik, hogy egyáltalán mitől lett ez az I.
Miért pont az I?
Miért
hang?
Pont az I? Ez utóbbira könnyebben tudok válaszolni, már ugye nem tudom a választ, de legalább könnyebben tudom elhárítani.
Igen.
Tehát én utána néztem a magyar kicsinyítőképzők történetének, és az I az egyáltalán nem szerepel közöttük, tehát nyoma sincs az ómagyarban, meg később sem, az középmagyarban sem. Fölsorolnak sok kicsinyítőképzőt, a leggyakoribbak a k, szóvégi k, szóvégi d, ezeket például helynevekben nagyon gyakran meg lehet találni, és van egy a-e kicsinyítő képző is, szintén megtalálható köznevekben is, meg helynevekben is.
Tehát várad,
de
ugye?
Ilyesmik, de az i Nek nyoma sincs, ezt igen. egyáltalán nem említik. Van ugyan az így képző, de nem a kicsinyítő, hanem a helyet, vagy valahova tartozást jelölő így melléknévképző, de az biztos, hogy annak nincs köze a kicsinyítéshez. Az azt hiszem ennek az é tulajdon képzőnek egy változata volt, tehát a János é.
Igen, igen, igen. Nagyon régiek ugye azok a falunevek, amik i-re végződnek, például Márok papi. Igen. Ugye valóban, hogy a papé így volt, van. Vagy hát a papságé volt, tehát egyházi birtok volt.
Igen, de ez nem kicsinyítő képző. Az így kicsinyítő képzőre, én most ezt már csak tényleg spekulálok, de azt gondolom, hogyha ennyire nincs nyoma a nyelvtörténetben, akkor ez valószínűleg egy késői fejlemény, és én el tudom képzelni, hogy átvétel. Tehát igen. könnyen el tudom igen. képzelni. Ugye igen. a németben például nagyon gyakori az i. Ott igen. is új, ugyan, az se nagyon régi,
igen.
de
igen.
nagyon gyakori az i becézés.
Igen.
Ugye Mutti, meg
igen, igen.
Hansi, meg ilyesmi.
Így van, Szepi, ugye Jóska igen. tulajdonképpen. Érdekes egyébként, hogy angolul is nagyon gyakori az i, tehát Betty, ugye Erzsike, a Bet, vagyis Elizabeth-nek a szótagját kivéve. Nem tudom, nem lehet, hogy mégiscsak az i hangban van valami játékos.
Igen, az egyik műsorunkban beszéltünk ezekről a hangszimbolikai jelenségekről, és hogy valóban a magas, tehát felső nyelvállású és előképzett hangok jellegzetesen a kicsiséget szoktak jelölni.
Igen.
Azért, mert hát, hogy mondjam, ott olyan kis hely van akkor a szánkban, legkicsinyítjük.
Ez igaz.
Tehát, hogy mint egy ikonikus igaz. Módon, és elképzelhető, igen. hogy az i. Beszéltünk akkor arról is, azt hiszem nem veled, hanem akkor te éppen elutaztál, vagy ilyesmi. Mandarász Leventével beszélgettünk erről, hogy kísérleteket is folytattak erről, hogy a világ minden nyelvében bizonyos hangok, bizonyos képzeteket idéznek föl. Vannak hangok, amik a gömbölyűséget, vannak, amik a szögletességet, és az i az a kicsiséget szokta felidézni.
És hogy ez igenis összefügg azzal, hogy a szájban mit csinálunk, igen. amikor ejtjük ezt igen. a hangot. Igen, az is lehet, hogy a kisgyerekekhez használt úgynevezett dajka szavak, amiket később már nem használunk, de amik eléggé hát megvannak csontosodva a nyelvben, tehát bibi,
igen.
pipi, cici, és így tovább, hogy ezek nem véletlenül tartalmaznak íket, mert hát talán, hogy akihez beszélünk így az ön, az kicsi, és ezért ilyeneket használunk. Igen.
Igen, szóval a lényeg az, hogy egyébként én úgy tudom, hogy a germánban sem valami nagyon régi örökség ez az i, tehát az angolban és németben is valami újabb fejlemény, de könnyen lehet, hogy ilyen hangulati eredete van. Na, szóval ennyit az eredetéről. A másik részéről én nem nagyon tudok mit mondani, hogy azt mondja, hogy tényleg becézésre is használjuk, meg annak a jelölésére is, hogy hát ő azt mondja, hogy rövidítés, nem tudom, tehát amikor a paradicsom helyett parit mondunk, meg az uborka helyett ubit, aznak biztos az egyik funkciója a rövidítés, de én úgy érzem, hogy van valami más funkciója is.
Igen.
Miért van olyan sok hallgatói kérdés, legalábbis még régen nagyon sok ilyen volt, hogy őket idegesíti, hogy a piacon azt írják ki, hogy ubi meg pari.
Aha.
Bosszantja az embereket, hogy túl sokat használják ezt. Olyan depis vagyok, hogy mindjárt öngyi leszek, ez igen, szokott igen. lenni a standard példa.
Igen.
És sok embert ez zavar.
De én... hát van cigi, meg mozi, tehát ezek régiek. Igen.
Igen, én azt gondolom különben, hogy itt ugye az nyilvánvaló, hogy nem becézés, nem kicsinyítés, de szerintem nem is csak pusztán rövidítés, hanem valami olyasmit jelöl, hogy egyfajta a beszélgetésnek a bizalmas voltát. Tehát ezt,
igen.
és azért zavarja őket, hogy a piacon ki van írva, mert ott olyan hivatalos kiírásokat várnánk el. Ezek az ível rövidített szavak pedig a pont az ellenkező, a hivatalosságnak az elhárítása, vagy a kizárása a funkciójuk ezeknek.
Igen, igen, játékosak, és hogy akkor miért akar a zöldséges kofa játékos igen, lenni, igen. gondolják sokan, kérem, ha ilyen szigorú lelkületűek, hát mit tegyünk? Igen.
Igen, de tény az, hogy nagyon-nagyon sok szóval lehet ezt ma már megcsinálni, és biztos, hogy rövidítő szerepük is van, és ezért is népszerűek.
Mi jártunk fiatal barátaimmal Bulgáriában, 19 évesek voltunk, és rendszeresen úgy mondtuk, hogy bulgi. Megyünk bulgiba, meg bulgiba ez volt, meg bulgiba az volt. És valóban igazad van, nem becézni akartuk ezt a tiszteletre méltó országot, hanem Igen, a bizalmasság, a játékosság, egy kicsit az infantilizmus talán, igen, hogy mintha gyerekekkel beszélnénk. Igen.
Jó. Melyik legyen a következő?
A következő az legyen talán Kevics. Cselényi András. Igen. Etimológiai, tehát szótörténeti kérdést tett föl. Azt írja. Nemrég olvastam, hogy az angol cabbage, vagyis káposzta eredete, a középkori francia caboche, vagy caboche, akkor még fej szóra megy vissza. Valóban, mert hát a káposzta az ugye fejes, még ma is lehet mondani, fejes káposzta. Ezen elgondolkodtam, folytatja a hallgatónk, és odáig merészkedtem, hogy a mai kapucni és kobak szavaink eredete is ez lehet. De lehet, hogy túl merész asszociáció, furdal a kíváncsiság. Hát, kedves Cselényi András, valóban túl merész asszociáció, mindkét felvetése téves. A kapucni az a latin kappa, köppeny szóból jön, és olaszul aztán van capoccia, vagy capoccio, ennek egy továbbképzése, a németben capuce, mert hogy az a fejet is betakaró köntös nevet hát jelentett később, és ebből van a magyar kapucni.
De akkor miért téved olyan nagyot, hiszen a francia caboche az nyilván ugyanúgy a latin caputra megy vissza, tehát tulajdonképpen valahol a közös az eredetük, csak nem közvetlenül a ugye, vagy nem gondolod, nem, hogy a fejhez van
nem,
köze?
Nem, mert a köpenyt kappa. Úgy hívták a latinban, és az...
Semmi köze a kaputhoz.
Nem, éppen azt mondom, hogy ez okozza az ő nem alaptalan felvetését, tehát ez nem alaptalan, amit ő mond, csak nem így van, hanem hát egyszerűen csak a köpenynek egy kibővített formája. A németben ráadásul, ahol hát már nem... Nem tudom, lehet, hogy igaz, a németben nem, de hogy az olaszban esetleg elkezdték összekeverni, hogy olyan kappa, amelyik a fejre, ami olaszul kápo, ráhúzható, és akkor úgynevezett kontaminációval állunk szemben, tehát, hogy a két szó hasonló jelentése elkezdi egymást befolyásolni. Hát ez
igen, lehetség. De nem abból ered.
Nem, okay. Nem abból ered.
És mi, a másik részében a sincs igaza, hát a kobak az egy török jövevényszó, ami számos környező nyelvben is létezik, tököt jelentett törökül, és sok közeli nyelvben ma is tököt jelent, oroszul is van kabak. És én emlékszem, hogy a biológia órán az ilyen tökszerű növényekre azt mondták, hogy kabak termése van. Ez azért maradt meg bennem, mert én nem ismertem ezt a szót, hogy kabak, csak ebből az egy kifejezésből, hogy a töknek, meg a dinnyének kabak termése van. Szóval kobák az egy török szó, ami egyszerűen tököt jelentett. És az, hogy fejre használták viccesen, ez nagyon gyakori különböző nyelvekben, hogy
hát hiszen tökfej.
Hiszen magyarul is mondjuk, igen.
Mi használtuk a kobak tök kifejezést arra a fajta tökre, amit megenni nem lehetett. Kicsit olyan körte alakja volt, vékony nyaka volt, és nagy hasa, és meg lehetett szárítani, és akkor a magok benne maradtak, és azok ide-oda hát úgy zsizsegtek, peregtek benne, ha ütögette az ember, szinte mint egy hangszer. Olyan volt kobaktök.
Jé.
Igen.
Nem ismertem.
Köszönjük szépen, tehát nem.
No, itt van egy kicsit nem is annyira nyelvi, mint társadalmi jellegű kérdés Ruzsáné Cseresné és Máriától. Azt mondja, büszkeség, meg hogy büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Ez kb. Akkora marhasság, mint ha azt mondanám, büszke vagyok arra, hogy 36-os a lábam. Szerintem ez nem nyelvi kérdés, hogy lehet-e az ember büszke olyasmire, amiről nem tehet, de ezt a világon mindenütt ismerik ezt a fogalmat, hogy az emberek büszkék a hovatartozásukra.
Azért várjál, szeretnék valamit mondani. Van egy kis különbség. A 36-os lábon nem tudsz változtatni. Az, hogy te magyar vagy, azon tudsz változtatni. nem könnyű, de hát számos eset van, hogy valaki emigrál, és bizony egy idő múlva már nem tartja, vagy nem vallja magát magyarnak, igen. vagy annak vallja, de az már olyan folklorisztikus dolog, hogy azt mondja, jaj, hát igen, hát
igazad,
I am actually Hungarian, hát hogy én tulajdonképp magyar vagyok, vagy a környező országokban, hát számtalanszor előfordul, hogy valaki elszlovákosodik, elrománosodik, tehát kilép ebből, igenis, ez nem egészen stimmel.
Jó, igazad van, igazad van. Na most azzal folytatja, és szerintem ez se stimmel, azt mondja, hogy szóval ez az egész, és persze a társadalmi hatásával együtt, nem abból erede vajon, hogy az angol pride szónak egyetlen jelentését vesszük figyelembe, ha lefordítjuk. Szerintem nem ebből ered, mert az angol pride tényleg ugyanezt jelenti, mint a magyarban a büszkeség. Igen. Ott is mondják, hogy I'm proud to be American.
Jó, jaj.
Ez itt a gondolat nem a nyelvi dologgal van baj, ha egyáltalán baj van, vagy nem az a furcsa, hanem egyszerűen a mögötte levő gondolat. Szerintem a pride ugyanazt jelenti, mint a magyar büszkeség.
Volt egy olasz sláger évekkel ezelőtt, Lasciatemi cantare, így ment.
Con la chitarra in mano.
Mano, igen. Sono un italiano, én olasz vagyok, ne sono fiero, és büszke vagyok rá, mondta az olasz. Az, hogy ilyen társadalmilag, hát hogy mondjam, élvonalba került a szó, az a néger, hát nem is jó szó, hogy felszabad, egyenjogúsítási mozgalomból származik, a Martin Luther King féle mozgalomból, amikor elkezdték mondani, hogy black and proud, tehát fekete és büszke, vagy tehetném hozzá magyarul fekete és mégis büszke, vagy fekete, de büszke, ugye? Vagyis egy olyan tulajdonságot kapcsolt a büszkeséghez, amelyért gyakran lenézték, megvetették az illetőt, ami esetleg mások szemében szégyenteljes. Innen vette át a meleg mozgalom ugyanúgy.
Igen, hát így folytatja Ruzsáné Cseresny és Mária. A Pride szóról elsőnek a Budapest Pride jut sokak eszébe, nem csak Budapesten, persze a világon mindenütt.
Igen.
Amit szokás meleg büszkeségnek nevezni, azt sosem értettem, miért lenne büszke arra valaki, hogy meleg, lásd 36-os láb.
Ez nem így
elfogadja,
van.
Nem titkolja, mondjuk meleg öntudat, a melegség vállalása. Hát hozzá kell tennem, hogy nagyon régóta mondják azt is, hogy meleg méltóság
bizony,
erre a napra,
bizony.
Lehet, hogy az jobban hangzik és jobban passzol, de ez nem változtat azon, hogy a pride az angolul is büszkeséget jelent.
Jó, a magyarban ez a kifejezés, hogy én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, az sokkal régebben, az angol nyelv még a világon nem volt erre felé, amikor már ez
persze.
létezett, tehát ez nagyon késői. Ugyanúgy el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy légy büszke arra, hogy cigány vagy, ne szégyeld. Hát pontosan ugyanez a társadalmi kontextus. Még a szegénységgel is. Hát hányszor mondjuk azt, nem, hogy próbáltak segíteni a szegény asszonyon, és ő büszkén visszautasította. Mire volt büszke? Hát arra, hogy szegény, de miért kell arra büszkének lenni, mondhatjuk. Hát nem is arra, hanem arra, ami mások szemében egy fogyatkozás vagy fogyatékosság, azt ő vállalja.
Ez nagyon jó, hogy ezt a példát mondtad, mert ez az, tehát tulajdonképpen a büszkét használjuk sokkal tágabb értelemben, más hogyne, helyzetekben hogyne, is, hogyne. És nem csak arra, hogy amikor valami a saját érdemem, akkor én arra,
igen.
hogy mondjam, büszke vagyok, hanem máskor is, abban az értelemben, hogy nem szégyellem.
Igen,
és
igen.
Ezért van az, hogy a Pride a magyarban büszkeségnek is hívják, meleg büszkeségnek is hívják ezt az eseményt.
Igen.
Ez nem olyan rossz fordítás, ez a büszkeség, mert nem. Ebben az értelemben, hogy nem szégyeljük.
Igen.
De valóban a méltóság nagyon hasonlót jelent,
igen. Jó,
amikor
de
méltósággal viselem vala, és nem pedig
igen, de a méltóság egy néma dolog, ha tetszik, a büszkeség meg egy hangos, ha szabad ilyen nagyon egyszerűen fogalmaznom. Azért a büszkeség az, hogy másoknak a arcába vágom, hogy én nem szégyellem, hogy
igen,
én az
igen,
vagyok,
igen.
ami vagyok. A méltóság az azért inkább ugye a magába zárkózott nemes hallgatást jelenti.
Öntudat, ezt mondja még Ruzsáné Cseresny és Mária, igen, hát az is jó kifejezés, csak az túl sok minden más jelent.
Nem
igen.
ugyanaz. Na most az azért érdekes persze, hogyha van, hogy én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Hát egyrészt tény, hogy sokszor és sok pillanatában a történelemben lehet, hogy ez hátrányt jelentett, vagy lenézték, leszólták. A Habsburg időkben esetleg, hogy ja, sie sind Ungár, ja, hogy maga magyar. Hát ez lehetséges.
Köszönjük szépen a figyelmet, egy pár perc szünet után folytatjuk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Az előző részben egy kicsit mélyebben belementünk a büszkeség, a büszke szó használatába. A határesete annak, amit még nyelvészetnek vagy nyelvi dolgoknak lehet nevezni, mert itt már tényleg arról van szó, hogy mit gondolunk, amikor ezt a szót használjuk, de mégiscsak ez a szóhoz kapcsolódik, tehát valamennyire ide tartozik. Reméljük, hogy érdekes volt, és akkor nézzünk valami egészen más természetű kérdést, ami inkább a nyelvtanhoz kapcsolódik,
na,
és
végre.
Nincsenek ilyen társadalmi vonatkozásai. Azt mondja Hegedűs Annikó nevű hallgatónk, felfigyeltem egy jelenségre, amit nagyon érdekesnek találok, de nem tudom a nyelvtani nyelvészeti okát. Van-e különbség az alábbi két mondat között? A diákoknak mindent meg kell tanulni. A diákoknak mindent meg kell tanulniuk.
Válaszom, nincs. Vagyis van. Nincsen abban az értelemben, hogy pontosan ugyanazt jelenti, tehát ha én ezt mondjuk franciára le akarom fordítani, akkor mind a két mondatot ugyanúgy fogom lefordítani. Úgy is szoktuk mondani, hogy kognitív jelentéskülönbség nincsen. Stíluskülönbség persze van.
Én nem érzek olyan stíluskülönbséget se komolyabban. Inkább csak azt érzem, hogy mások használják talán, mert én például az első változatot nem, azt hiszem nem használom.
Mondd el melyiken?
Azt, hogy a diákoknak mindent meg kell tanulni. Szerintem én azt mondom, hogy tanulniuk, legalábbis amennyire meg tudom ítélni. Onnan gondolom ezt, hogyha valakitől a rag nélkülit hallom, akkor egy picit fölkapom a fejem. Tehát lehet, hogy van valami tájnyelvi különbség, vagy egyéni különbség, de attól még ez persze ugyanazt jelenti, és egyforma értékű. Nem tudom. Ugye itt ez egyfajta egyeztetés. Ugye a diákoknak többes szám a diákoknak,
igen,
úgy kellett volna hangsúlyoznom, tehát többes számú, és akkor tanulniuk, fejezik ki ezt a többes szám harmadik szemét, a diáknak meg kell tanulnia, hogyha egyes száma van a diák, akkor pedig
jó, egyes szám. Jó, a szám az mellékes ebből a szempontból.
Hát csak mutatom, hogy mi egyezik.
Igen,
és
igen,
az első
igen.
Esetben pedig nincs ilyen egyezés, tehát a diákoknak meg kell tanulni, semmiféle egyeztetés nincs a végén.
Igen.
És ez egy tisztán nyelvtani különbség, és hogy ebben az esetben meg kell-e jelenni az egyeztetésnek, vagy nem, az szerintem nincs a magyar nyelvtanban egyértelműen meghatározott, vagy hát nem, többféleképpen használják az emberek. Kicsit hasonlít ugye a birtokos szerkezetnél, szintén változó, ott még sokkal változóbb, hogy mennyi, mikor használnak az egyeztetést az emberek. Tehát Jánosséknak lerobbant a kocsia, vagy a kocsijuk.
Na de az csak számilag való egyeztetés, mert azt nem lehet mondani, hogy
Jánosséknak lerobbant a kocsi.
Lerobbant a kocsi, ha-ha-ha.
Igazad van.
Viszont Jánosséknak be kell vontatni a garázsba, az van, és be kell vontatniuk a garázsba.
Igazad van, igazad van. Tehát ott csak egy számbeleegyeztetésben van különbség, pedig, hogy van-e egyáltalán egyeztetés, igen.
Na most van olyan, ahol félreértésre lehet ok, például ezt az injekciót a betegnek kell beadni. Vagy a betegnek kell beadnia. Na most ugye az első esetben nem nyilvánvaló, hogy most akkor ő maga szúrja magát, igen, mint igen, ahogy sok betegnél ez előfordul, vagy pedig más valaki, ugye, ezt az injekciót a betegnek kell beadni. Hát az jelentheti azt is, hogy Manci nővér legyen szíves, adja be a betegnek ezt az injekciót. Tehát egyértelműsíteni tudja.
Hát annyira, ha azt mondja, hogy a betegnek kell beadnia, az még mindig jelentheti azt, hogy önnek, vagy valami harmadik személynek. Tehát annyira nem egyértelműsíti, de értem, hogy mire utalsz.
Jó, akkor ezt az injekciót magának a betegnek kell beadni. Jó,
úgy már igen.
Jó, ez is persze nevetséges,
mert nyilván meg azzal egyértelműsítette.
Nem a beteg macskájának kell beadni.
Azt mondja a hallgatónk, hogy Hegedűs Anikó, hogy azt én is érzem, hogy a második eset valahogy személyesebb, erősebben kifejezi, hogy kinek kell mindent megtanulnia. Nem tudom, én nem így érzem, hogy az erősebben kifejezi. Ez, amit te próbáltál most mondani, hogy egyértelműben azonosítja. Nem tudom.
Na jó, a NAK végződésnek ugye két teljesen különböző funkciója van. Az egyik a rendes részes határozó.
Igen.
Tehát amikor azt mondom, hogy ezt az injekciót a betegnek adják be. Igen. Akkor a betegnek a részes határozó, mert ő részére adják be. A másik pedig a cselekvőnek, az ágensnek a megnevezése bizonyos úgynevezett személytelen segédigék mellett, például a diákoknak tanulniuk kell. Ebben az esetben ez egyáltalán nem részes határozó, a diákok azok, akik tanulnak, vagy akiknek kellene tanulniuk, csak véletlen a magyarban ezt is a nak raggal fejezzük ki. És ezt a kétértelműséget feloldhatja, nem? Hát a minisztériumnak írni kell. Hát az bizony lehet az, hogy ők írjanak, vagy pedig, hogy mi írjunk őnekik. És ha azt mondom, hogy a minisztériumnak írnia kell, akkor egyértelmű.
Ez igen. Na most azt kérdezi, hallgatunk, hogyha az alany már kifejezi a cselekvőt, akkor csak az ízlésünkön múlik-e, hogy melyik alakot használjuk. Igen, hát erre mondtuk azt, hogy az egyeztetés nem kötelező ebben az esetben. Tehát tényleg az ízlésünk, vagy inkább azt mondanám, hogy a szokásainkon múlik, mert ez nem annyira ízlés, nem hiszem, hogy annyira ízlés kérdése, hanem hogy melyiket szoktuk meg.
Igen.
Melyikben nőttünk bele, igen. Vagy én nem tudom. Vagy de mit? Minden esetre, hogyha az egész beszélő közösséget nézzük, akkor azt kell mondani, hogy így is van, meg úgy is van, és valóban...
Az én úgy... magyar tanárom Penc Endre, az, hogy mondjam, forszírozta, hogy a hosszabbik alakot, a ragos alakot használjuk. Tehát a diákoknak tanulniuk kell. És hát kijavított minket, hogyha azt mondtuk, hogy tanulni kell, mert azt mondta, hogy ez egy olyan jellegzetes magyar dolog, hogy az infinitívuszt még ragozni lehet, a főnévi igenevet, ugye tanulni, és akkor tanulnom, tanulnod, tanulnia, hogy ezt igenis hát használni kell, mert őrizzük és ápoljuk a magyar nyelvnek a sajátságait.
Igen, azt is kérdezi a hallgatónk, hogy mi ez a tanulniuk ige alak egyáltalán, de hát most tulajdonképpen elmondtad, az infinitívusznak az egyeztetett alakja méghozzá azzal egyezik, aki személytelen igék esetén naknek ragos formában áll, ugye azzal az főnévi szerkezettel egyezik. Többet erről nem nagyon lehet elmondani.
Nem,
én még azt mondom, hogy picit tényleg párhuzamos a birtokos egyeztetéssel, csak az valóban kötelezőbb, mint ez, tehát a Jánosnak, a Jánoséknak az autójuk, az nagyon hasonlít arra, mint a Jánoséknak tanulniuk kell. Valami ehhez hasonló dolog, de lényegében egyeztetésről van szó.
Mert ugye azt mondom, bocsáss meg, ne felejtsd szavadat csak, hogy tehát Jánosnak van leckéje, az egy rendes birtokos. Jánosnak van tanulnivalója, az is rendes birtokos. De ugye azt is lehet mondani, hogy azért Jánosnak még van tanulnia ebből az egész esetből.
Igen.
Nem? Nagyon régies.
Van mit tanulnia.
Van mit tanulnia. Jó, igen. De igen. Ott is, hogy csak akartam mutatni, hogy tényleg finoman megy át a
hogy
a
valahogy emlékeztet. Igen, igen.
Igen, igen.
Na most még egy dolgot tennék hozzá, hogy azokban az esetekben, és ezt a világ minden nyelvén megfigyelhetjük, amikor több változata van ugyanannak a kifejezésnek, többféleképpen lehet mondani, amik nagyjából egyenértékűek, hogy legfeljebb valami nagyon halvány különbség van, de nem kifejezetten tájnyelvi az egyik vagy a másik, ott nagyon gyakori, hogy jelentéskülönbség is kialakul, vagy az emberek éreznek köztük különbséget, és lehet, hogy nem is mindenki ugyanazt.
Igen.
Tehát például itt van egy olyan példa, szintén a hallgatónktól, hogy a királynak meg kell halnia, és én el tudom halni, vagy halnia, igen. És én el tudom képzelni, hogy valaki ebbe beleérez olyan különbséget, hogy az egyik azt jelenti, hogy muszáj, hogy a király meghaljon, illetve hogy a királynak valami igénye van, ugye ő szeretne meghalni. Én olvastam már egyébként nyelvésztől is olyat, hogy ő érez egy ilyen különbséget, és hogy az egyik esetben azért személytelen, és azért nincs egyeztetés, mert semmi köze a király akaratához, és akkor van egyeztetve, amikor ez az ő szándékából fakad. Én például egyáltalán nem érzem belé, szerintem nem, arról van szó, nem. Hogy amikor két lehetőség van, akkor az emberek gyakran tulajdonítanak jelentésbeli különbséget. Nem mindig elmondom a kedvenc példámat erre a Szilágyi Sándor barátunk, ahol született abban a bihari faluban, ott a falu egyik része sünkutyának hívta a sündisznót, ahogy onnan keletre egyébként mindenhol, a másik része sündisznónak hívta, ahogy onnan nyugatra egyébként szokás.
A falut keresztbe vágta így. A vonal, az úgynevezett izoglossza, ugye?
Igen, igen. De a faluban pont keveredett ez a két változat, és érdekes módon a falu népe, nek a nagy része, vagy a gyerekek, nem tudom, így mesélte a Sanyi nekünk, meg volt győződve róla, hogy ez két különböző állat. És sokszor ott leálltak vitatkozni, hogy az, amit ott most látnak a földön, az vajon sündisznó-e inkább, vagy sünkutya, és kitaláltak mindenféle ismertetőjegyeket, hogy miben különbözik a kettő. Tehát ez arra hozta ő is föl példának, hogy ha létezik egy különbség a nyelvben, akkor nagyon szereti a beszélő közösség azt valami tartalommal megtölteni, hogy akkor már valami értelme is legyen.
Még hadd idézzem Hegedűs Anikó két érdekes példáját. Egyik, ki kell fizetni. Másik, ki kell fizetnie. Hát az első esetben azért valóban személytelen, tehát hogy, bárki, valaki fizesse ki, ugye a második pedig ő.
Hát ez azt mutatja, hogy ha tényleg úgy akarjuk érteni ezeket a személytelen igével járó infinitívuszokat, hogy valóban teljesen személytelen, hogy egyáltalán bárki lehet, és ugye itt nem is volt kitéve naknekes
bővítmény,
akkor nem használunk egyeztetést. Ez biztos, hogy így van.
Igen. És ezért mondjuk azt, hogy milyen édes, hát meg kell zabálni. És nem pedig meg kell zabálnom, mert azt akarjuk mondani, hogy ez bárki érezhet vágyat arra, hogy megzabálja.
Igen, ez nagyon érdekes. És van még egy másik észrevétele is Hegedűs Anikónak. Ez nem teljesen ide tartozik, de összefügg ezzel az egyeztetéssel, hogy mit csinálunk, amikor több infinitívusz van, hogy akkor melyikre rakjuk az egyeztetést, és ebben nem tudom, hogy, tehát itt ilyen példái vannak, hogy neked meg kell tanulni ezzel együtt élni, vagy meg kell tanulnod ezzel együtt élni, vagy meg kell tanulni ezzel együtt élned.
De nem tehát mind a kettőre, ugye?
Mind a kettőre biztos ez nem. Érdeke. Tehát meg kell tanulnod ezzel együtt élned, ez
az
nagyon
nincs.
Rosszul hangzik nekem.
Érdekes. Tehát vagy semmelyik nincs, meg kell tanulni ezzel együtt élni, vagy az egyiken, ugye? Meg
igen,
kell
de
tanulnod.
Mindegy, hogy melyiken? Ő azt kérdezi.
Jó
tehát
kérdés.
Ő neki azt, hogy meg kell tanulni elengednünk a gyermekeinket, ez neki furcsában hangzik, mint az, hogy meg kell tanulnunk elengedni a gyermekeinket.
Egyetértek.
De nem tudnám megmondani, hogy, hogy mi.
Igen. Talán a gördülékenység, nem tudom, az emberek ilyenkor ilyen laza szavakat talál ki rá. Igen.
Hát én nekem egy támpontom van, hogy miért hangzik jobban az, hogy meg kell tanulnunk elengedni, mert igazából a kell segédigéhez közvetlenül a tanulni tartozik.
Igen.
És az elengedés az már a tanulásnak a bővítménye, ugye? Mert mit tanulunk? Meg elengedni a gyermekeinket.
Igaz.
És mivel a kellhez közvetlenül a tanulás kapcsolódik, tehát azért természetesebb az, hogy meg kell tanulnunk.
Igen. Igaz.
Mint hogy egy ilyen még beágyazottabb, még messzebb levő, még alárendeltebb igére raknánk rá az egyeztetést.
Igen,
én így érzem. De akkor viszont az a furcsa, hogy miért nem teljesen rossz az a másik
így
megoldás.
Van. Már pedig elfogadható másik példája
igen,
is
hát
van.
A nyelv az
igen,
bonyolult
igen.
dolog.
Jó.
Hasonló nyelvtani jellegű kérdés szerintem, Kádár András kérdése. Ha szoktam valamit csinálni, nekem jelentheti azt is, hogy a jelenben rendszeresen csinálok valamit, de azt is, hogy régen csináltam azt a valamit rendszeresen, manapság már nem.
Én is így
használom. A feleségem ezutóbbi mindig fennakad, bántja a fülét, bár csak házasságkötésünk után kb. Egy éve mondta először, hogy zavarja, előtte nem szokta felemlegetni, írja egy ilyen...
Okos asszony.
igen.
Nem kezdjük
egy
el
mosoly,
mindjárt...
mosoly szimbólummal írja ezt kell.
Nem kezdjük el a férjet mindjárt piszkálni, adunk neki egy év laufot, ugye?
Azt mondja, az eltérést esetleg magyarázhatja, hogy az ország két végéből Hajdú-Bihar és Zala származunk. Rögtön mondom, hogy szerintem ez nem, én nem hiszem, hogy ez szerepet játszik
nem,
ebben,
nem,
de nem ismerem annyira az alai nem. meg a hajdú-bihari nyelvjárás, de én nem. azt hiszem, hogy hát ott kezdődik, hogy a szokott ige, nagyon-nagyon kivételes a magyarban. Az egyetlen olyan ige, aminek csak múlt idejű alakjai vannak. Tehát ezt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ami ennyire kilóg a nyelvi rendszerből, ott ne csodálkozzunk, hogyha furcsa dolgokat tapasztalunk.
Említsük meg, hogy vulgárisan, tehát a műveletlen nyelvhasználatban igen gyakori ennek az igének a jelen idejű használata. Én nem szokok oda menni, te nem szoksz ilyesmit csinálni, ő nem szok inni, és így tovább. Tehát ez létezik, de én soha nem használnám, mert a műveletlenség stigmája van rajta.
Tehát nem területi változat, nem tájnyelv, hanem szociális?
Én úgy veszem észre, hogy ez egyértelműen szociális. Igen, mi nem szokunk ezzel foglalkozni. Tehát ez rendes általán olyan, mint a mi nem értsük ezt, ugyanazon a szinten
értem,
van.
Értem, de amúgy egyébként én nem csodálkoznék, hogyha ha nem lenne így megbélyegezve, szociálisan nem tudom én, alacsonyabb rétegre jellemző, akkor én nem csodálkoznék, ha ez elterjedne a magyar nyelvben.
Hiszen mert, nagyon hasznos van.
Mert a rendszerben itt egy hiány mutatkozik, pontosan. Ahogy a hallgatónk is mondja, amit ők ezek szerint kitöltenek.
Pontosan, tehát... és mint oly gyakran a logikus analógiára alapozó rendszerhiány kitöltést vulgarizmusnak
érzi. Ez ennyire szokásos?
Hát ez bizony elég gyakori, igen. Tehát, hogyha valami nincsen...
Én nem tudtam, hogy ez ilyen általános, az érdekes. Pont ma magyaráztam a hallgatóimnak, hogy amikor a tudnék, látnék ige alak helyett nagyon sokan azt mondják, hogy tudnák, látnák, az egy nagyon szép szabályszerűsítő pontos, megoldás, ugye, pontos. Mert a nék az egyetlen olyan igei végződés, aminek nincs mély hangrendű párja,
pontosan.
Ám legyen neki, pontosan. Mondjuk azt, hogy tudnák, látnák, mármint maga egyes szám
igen,
az ember.
Igen.
És érdekes módon ezt is vulgarizmusnak tartják az emberek. Tehát,
így van.
Tehát általában igaz szokott ez lenni, hogy amikor valaki logikusabb, bár rendszeresebbé próbálja tenni a nyelvet, amit beszél, akkor azt vulgarizmusnak érzik az emberek.
Igen.
Ez miért ugyanis van ez?
Azért, mert ő csak a természetes eszét használja, tehát dolgozik benne a nyelvi rendszer, a nyelvi motor, hogy így mondjam, aminek alapján ő ezeket legenerálja, ha szabad mondanom így, és nem tanulta meg azokat a korlátokat, amik viszont a műveltséggel kapcsolatosak, hogy bizonyos dolgoknál just sem használjuk a szabályos alakokat, mert mi hagyományőrzők vagyunk. Hát ugyanúgy van, aki azt mondja, hogy én eszem az almát, és én eszek egy almát, az pontosan ugyanilyen logikusan jár el, hiszen a magyarban van a kétféle ragozás. Én, a művelt ember, nem mondom ezt, hanem az eszek alak az nálam le van tiltva, és mindig azt mondom, tehát én eszem az almát, és bármilyen meglepő, azt is mondom, hogy eszem egy almát, ami szembe megy a magyar nyelv általános szabályai.
Értem, tehát akkor az a másik dolog, amit szintén tanítunk a diákoknak, hogy a nyelvi változásoknak nagyon gyakori mozgatója az, hogy rendszeresebbé válnak bizonyos részrendszerek a nyelvben. Amikor ilyen nyelvi változás történt, akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vulgárisabb használat betört a köznyelvbe, és általánossá vált?
Hát a legszebb példa, így van, a legszebb példa ez a latin nyelv leányi nyelveinél látható, például az infinitívus, az ugye mindig re alakra végződik a latinban, tehát cantare, énekelni, dormire, aludni. És ez az olaszban is szépen öröklődik. Egy kivétel volt, hát több is, de egy feltűnő kivétel volt a lenni, ami latinul csak esse volt. És hogy van a mai olaszban? Essere. Uh-huh. Ugye, ami hát eleinte, tehát mondjuk Krisztus után 5. században, hát egy nevetséges és szégyenletes vulgarizmusnak számított, ma meg hát ez van az olaszban, így kell mondani. Valóban, tehát a rendhagyóságokat kipucolja magából a nyelv, miközben persze újakat is teremt.
Igen, csak én, ez nekem tulajdonképpen újdonság volt, hogy amikor a rendhagyóságokat pucoljuk ki, akkor óhatatlanul vulgárisnak hatunk, holott ez olyan természetes dolog. Gyerekek állandóan csinálják, hogy a rendhagyóságokat próbálják meg.
Esze mindenkinek van. A primitív bunkónak is van. Műveltsége nincsen. És értem. Amit ésszel lehet megteremteni, az nem elég a művelteknek. A művelteknek az kell, hogy a műveltség hagyományát is tartsa.
És fordítva nem igaz, hogy műveltek nem használják az eszüket? Nem arról van szó?
Én ebbe így nem mennék bele. Kérlek szépen, a szoktam, tehát egy rendhagyó ige, mert csak múlt ideje van, de értelme, ahogy a hallgatónk is írja, a jelen időre is vonatkozhat.
Igen, de az a kérdés, hogy csak arra vonatkozik,
nem.
Ugye, mert ő ezen vitatkozik tulajdonképpen nem. A feleségével, hogy akkor most ez csak jelen időre vonatkozik, hogy szoktam ezt csinálni, vagy pedig a múlt idejű szokás, múlt időben levő. Igen?
Sajnáljuk, ő nagyságának nincs igaza.
Ez ilyen egyértelmű?
Ez egyértelmű, készcsókunkat küldjük, de nincs igaza, hiszen én például, és mindenki a környezetemben azt mondja, hogy amikor én gyerek voltam, mi nem szoktunk de mit csinálni. Tehát ez természetesen a múlt időre is használható. Hogyne. A 20. század elején az emberek még szoktak gyertyafénynél vacsorázni.
Tényleg?
Persze. Hát te nem így mondod.
Én megkerülöm.
Nem
én azt mondom, hogy szokás volt, vagy ilyesmi.
Tényleg.
Nekem ez így furcsa, de lehet, hogy ez egyéni dolog.
Van olyan is, aki azt mondja, hogy szoktam volt.
Az modorosnak tűnik nekem, vagy mesterkértnek. Már úgy érzem, úgy értem a modorosságot, hogy olyan, mintha egy kitalált nyelven mondaná. Ezt nem, nekem ez nem természetes. Ádám, nagyon kevés időnk maradt. Választok egy olyan kérdést, amire röviden tudunk válaszolni, mert különben kicsúszunk az időből. Bár ez nagyon, ez most érkezett, tehát igazából várnia kellene még a sorára, de ez rövid szerintem. Azért is, mert beszéltünk már erről, Lengyel Péter kérdezi, régen érdekli egy dolog, Nádasdy Ádám is úgy mondta az egyik műsorban, hogy szabadna. Úgy néz ki, hogy egy segédigei funkciót betöltő melléknevet, tehát tudjuk a szabad melléknevet, úgy ragozzunk, mintha ige lenne.
Igen.
Van erre más magyarázat, mint az a nyilvánvaló, hogy az igeitől segédigek mintájára tesszük azt.
Igen.
Bocsánat, ezt egyébként a telefonban mondta, tehát én ezt magam fogalmaztam meg, lehet, hogy nem szó szerint így mondta, ezt hozzá kell tennem.
A kérdés jogos.
És egyébként mások is kérdezték már, erről beszéltünk ugyanis az egyik műsorban, igen, és mások kérdezték, hogy akkor miért nem következett ez be más ilyen segédigéknél? Miért nem mondjuk azt, hogy tilosna meg tilosott?
Miért nincs minden állatnak ormánya, amikor az annyira praktikus, hogy föl lehet szedni a földről dolgokat? Miért csak az elefánt? Erre nem lehet a tudományba válaszolni. Én még a muszájt is idehozom, mert igenis van olyan, hogy hát akkor nekünk muszájnak kiköltözni a lakásból, ha aláírnánk egy ilyen szerződést. Én hallottam ilyet, és még talán a számon is kicsúszik.
Az igen, de például a muszájnak múlt ideje már nincs, már pedig a szabadnak még az is van, így mert van. Szabadott, az igen. Teljesen jó.
Igen, igen. Igen.
Van-e más magyarázat, mint ami nyilvánvaló? Nekem ez furcsa kérdés volt, mert ha van egy nyilvánvaló magyarázat, akkor miért is kellene más? Talán ő arra gondol, hogy létezett esetleg egy igeitő, ami ennek a rokona volt, vagy a közel állt hozzá. Nem, tehát nem, ez egy melléknévítő volt. És neki igaza van, hogy a nyilvánvaló igen. magyarázat az, hogy mivel nagyon gyakran használjuk ilyen segédigei funkcióban.
Igen. Igen.
És a másik, én hozzátenném azt is, hogy a jelentése eléggé eltávolodik attól, mint amit igazi melléknévként,
igen.
mint amikor igazán úgy használjuk, hogy valaki szabad, tehát, hogy nem korlátozzák az ő szabadságát, az eléggé elkülönül a segédigei használattól, ezért hát egyszerűen elkezd úgy viselkedni, mint egy igen, nem nagyon tudok mást mondani, meg nagyon gyakori, hát hogy a kötelező miért nem ilyen, azt én mindenképpen azzal magyaráznám, hogy sokkal ritkább, meg a hangalakja se olyan.
Igen.
Tehát nincsenek ővégű igéink talán igen. a lőn
igen.
kívül.
Még kötőmódja is van, tehát szabadjon megjegyeznem.
Nagyon régóta, tehát ez rettentő régi szokás a magyarban. A szabad állítmány, hát igen, igen, ez még ugyanazt akartam mondani, mint az előbb, tehát, hogy nagyon elkülönül, és nem is nagyon cserél, nagyon kevés olyan hely van, ahol a kettőt egymás, tehát, hogy van rá lehetőség, meg az, hogy valaki szabad, és nem rab, ezt össze lehetne keverni, tehát nagyon külön álló jelentése van, és már tényleg segédigei jellegű. Próbálok a párhuzamos példára gondolni, de nincs. Hát amik még szóba jönnének, azok vagy nagyon sokkal ritkábbak, és azért nem fordulhat elő, vagy pedig olyan, mint a muszáj, amivel viszont látjuk, hogy elő is fordul.
Igen,
az,
igen. Tehát elkezd betörni az igék területére, eredetileg melléknév, mert annyira igeként viselkedik, ahogy hallgatunk, helyesen látja.
Köszönjük szépen az érdekes kérdéseket, reméljük, hogy a válaszok is érdekesek voltak. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra.